Szeretettel köszöntünk mindenkit. Ugye a múlt alkalommal eljutottunk az apostolok cselekedeteiről írott könyv 16. fejezetében a 12. versig. Ugye, hogy fölelevenítsem a közvetlen előzményt, Pál apostol második misszió útján van, ugye Sílás a társa, és azt olvastuk, hogy igyekeztek újabb területekre előre menni, és úgy a saját emberi gondolkodásuk szerint mentek volna a Kis-Ázsia egyik vagy másik vidékére, és a Biblia nem mondja, hogy ez milyen módon nyilatkozott meg, csak azt írja, hogy erre se eresztett a lélek, mármint a Szentlélek minket, arra sem engedett, és éppen Troás kikötő városában voltak, amikor ez a tanástalanság volt, hogy merre tovább, amikor azt olvastuk, hogy éjszaka látás jelent meg Pálnak, tehát úgy tűnik valamilyen látomást látott, és egy macedón öltözetű, kinézésű öltözetű férfiú ennyit mondott, jöjj át Macedóniába, és légy segítségül nékünk. És nagyon szép a 10. versnek ez a kezdete, mihelyt pedig ezt a látást látta, azonnal igyekeztünk elmenni Macedóniába, megértvén, hogy oda hívott minket az Úr, hogy azoknak prédikáljuk az evangéliumot. Ezt a szót szeretném kiemelni, hogy azonnal. Ugye, ahogy ő megértette, hogy az Isten vezetése erre visz, azonnal arra. Hát ez egy nagyon érzékeny dolog, megtanulni az Isten vezetését kérni, pontosan követni, de biztos, hogy ez a legjobb út, és a legbiztonságosabb. Lehet, hogy ezt egy kicsit megkérdőjelezzük, mikor a 16. fejezetet megismerjük egy pillanatra, hogy aztán mi is történt, amikor ők átjöttek Európába, mert ugye Troás az a Bizánc vagy Konstantinápoly kikötő városa, és a Boszporusz szoros mellett, és ha ott átjönnek, akkor Európába vannak. Ugye Macedónia már európai területen van, és nem is a mai Macedóniára kell gondolni, hanem akkor ez jóval nagyobb terület volt, ma Görögországhoz tartozik például ez a Filippi, ahova Pálék megérkeztek, ez a város. Tehát olvasom a 13. fejezetben az első verstől. És szombat napon kimentünk a városon kívül, ja, mert ugye, bocsánat, előzőleg a 12. versben mondta, hogy Filippibe hajóztak át, amely ott az első komolyabb város, és hogy ott töltöttek néhány napot. Így olvassuk. És szombatnapon kimentünk a városon kívül egy folyóvíz mellé, ahol az imádkozás szokott lenni, és leülvén beszélgettünk az egybegyűlt asszonyokkal. És egy Lídia nevű Tiatira városbeli bíborárus asszony, aki félte az Istent, hallgatott ránk. Ennek az Úr megnyitotta a szívét, hogy figyelmezzen azokra, amiket Pál mond. Emlékszünk talán, hogy Pál apostolnak az volt a munkamódszere, hogy mindig először megkereste a zsidók zsinagógáját is. Ugye Jézus tanítása alapján is, hogy még az utolsó kegyelmi lehetőséget fel kell kínálni az ószövetségi választott népnek, először mindig nekik tett bizonyságot Krisztusról, haláláról, feltámadásáról, és itt úgy látszik, nem volt zsinagóga. Azt is írja, hogy ahol az asszonyok összeszoktak gyűlni az imádkozásra, tehát valószínű, itt voltak zsidó asszonyok, de nem zsidó férjeik voltak, és ők azért tartották a vallásukat, de nem volt zsinagóga, és valahol a szabad természetben egy folyóvíz mellett szoktak szombatonként összegyűlni. Ugye ezek feltétlenül, hogy szombatonként gyűltek össze, ez elárulja, feltétlenül zsidók voltak, akik itt a szombatnapi istentiszteletüket tartották. És azt mondja, beszélgettünk az egybegyűlt asszonyokkal. Aztán így olvassuk tovább a 14. versben, és egy Lídia nevű Tiatira városbeli bíborárus asszony, ugye így olvastuk. Na most emlékszünk még talán rá, hogy akiről így folytatja, aki félte az Istent, vagyis istenfélő volt, ez azt jelentette, hogy ő nem zsidó származású volt, de a zsinagóga istentiszteltek, illetve itt nem volt zsinagóga, a zsidó szombatnapi istentiszteltek rendszeres látogatója, nem tért teljesen át zsidó hitre, de teljesen elfogadta a zsidók egyisten hitét és alapvető tanításait. Ezeket hívták istenfélőnek. Azt mondja, hogy bíborárus asszony, Ez valószínűleg ugye azt jelenti, hogy egy ilyen, mondjuk így ókori üzletasszony, ugye akkor nem eladót kell ezen érteni, hanem hogy ez nagyon értékes dolog volt a bíbor, ugye a bíbor festék az ókori időkben, és valószínűleg ez az ipara, vagy ez a kereskedése hozta át Európába, mert Tiatira egyébként a mai Törökország területén van, tehát Kis-Ázsiában. És különösen szeretném kiemelni ezt a kifejezést, hogy néki az Úr megnyitotta a szívét, hogy figyeljen azokra, amiket Pál mond. Ugye érdekes ez a megfogalmazás, figyelni sokféleképpen lehet. Lehet úgy figyelni, hogy figyelem, követem, de lehet úgy figyelni, hogy az embert egészen megszólítja. És Pál apostol is látta ennek az asszonynak az arcán, hogy a másképp figyel, teljesen befogadja, beveszi, gondolkodik azokon, amiket hall. De annál a kifejezésnél álljunk meg különösen, hogy megnyitotta az Úr a szívét. Ugye a Bibliában a szív szó, ezt sokszor emlegettük, az ember teljes lelki világát jelenti. És ez akkor tehát hogy van ez? Egyeseknek megnyitja Isten a szívét, másoknak nem nyitja. Ugye ez ugyanaz a kérdés, amit sokan fölvetnek, hogy hát mindenki tud hinni. Lehetséges, hogy vannak, akiknek megadatik a hit, így is szokták mondani, mások pedig nem tudnak hinni. Aztán, ha még nézzük, hogy a Bibliában milyen kifejezések vannak, van, ahol azt olvassuk, hogy Jézus ezt sokszor mondja a tanítványainak, akinek van füle, a hallása hallja. Akkor egyeseknek van fülük az evangélium értékeléséhez, másoknak nincs. A tanítványainak azt mondta, hogy a ti szemeitek boldogok, hogy látnak, és a füleitek, hogy hallanak. Örüljetek, hogy ti értitek. Örüljetek, hogy ti ezt értékelitek. Örüljetek, hogy ti ezt felfogjátok. Ugye ezt mondta a tanítványoknak. De van egy érdekes ige, ez a Ézsaiás könyve 50. fejezetében van, ahol az eljövendő messiás szól, aki azonban a tanítványainak a példaképe is, és azt írja, hogy az Úristen megnyitotta fülemet. Felserkenti fülemet minden reggel. Tehát ugye a fül az a hallás, de nem csak a fizikai hallást érti rajta a Biblia, hanem azt, amikor az ember meghall valamit. Tehát mind a két kifejezés ugyanazt mondja, van olyan, hogy Isten megnyitja a szívét, a lelki világát, és van olyan, hogy az Isten felserkenti az ember fülét, megnyitja a fülét. Akkor hogy van ez? Az emberem múlik, vagy az Istenem múlik, hogy kinek van füle a hallásra, kinek a szíve nyílik meg, kié nem nyílik meg. Röviden így foglalhatjuk össze a Biblia tanítását, hogy a bűneset óta minden embernek, ember annyira megkötözött a gondolkozása az én középpontusággal, hogyha az Isten a Szentlélek által nem munkálkodna a lelki világunkban, nem tudnánk megérteni és értékelni. Van a Korintusiakhoz írt levélben egy ige, amely így hangzik, hogy a természetes ember, tehát a Szentlélek nélkül nem értheti meg az Isten lelkének dolgait, mert bolondságok néki. Ugye minnyáján hallottunk már ilyet, hogy valaki azt mondja, ó, hát te ezekbe hiszel, ó, hát ezek bolondságok, vagy ezek mitoszok, vagy egyebek. Nehogy azt higgyük, hogy ezekről az emberekről le kell mondani, de amíg a Szentlélek nem tud a gondolkodásához férkőzni, nem tudja benne ezeket az igéket forgatni és megvilágítani, addig bolondságok néki, addig ő ezekre csak legyint, akkor ő nem is fogja föl ezeknek az igazi értelmét. De mégsem csupán az Isten múlik, mert hadd tegyük hozzá, a Biblia így mondja, hogy Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. Tehát biztos, hogy Isten minden ember esetében készséges arra, hogy megnyissa a fülét, hogy megnyissa a szívét, hogy a Szentlélek forgassa benne azt, amit hall, és segítsen neki, hogy ezt ő föl tudja fogni, és aznak az értékét lássa. De az emberen múlik, hogy ennek a befolyásnak enged, vagy nem enged. És ha nem enged, akkor miért nem enged? Mert vannak emberek, akik a nagy énhez egy kicsit is hozzáér, vagy eleve büszkék, hogy ő mindent tud, és őt ne tanítsa senki, vagy van nagy erős előítélete van, és azt mondja, ő már tudja, hogy ez micsoda, ezzel nem kell szóbálni. A magabiztos ember, a büszke ember, az A leszólásra hajlamos ember az sokszor nem engedi, hogy a Szentlélek befolyása érvényesüljön. Idézném Jézus szavát, aki ezt mondta, az ajtó előtt állok és zörgetek, és ha valaki meghallja az én szómat, tehát ez meg az emberem múlik, hogy meghallja-e, mikor az Isten próbálja megvilágítani neki a dolgokat, aki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, ilyen szép a költői hasonlattal azt mondja, bemegyek ahhoz, vele vacsorálok, és én velem. Tehát akkor szögezzük le, az Isten szent lelkének a munkája nélkül olyan más ennek a világnak a törvénye, a gondolkodásmódja, olyan mások körülöttünk az emberek, az életmódjuk, az elképzeléseik, és mi magunk is megszoktunk egy másfajta gondolkodásmódot. Ha a Szentlélek nem dolgozna a fülünkön és a szívünkön, akkor nem tudnánk megérteni, és nem tudnánk értékelni. De ha végül tudjuk értékelni, ha az Isten nekünk is meg tudja nyitni a szívünket, és meg tudja nyitni a fülünket, akkor ez nem az Istenen múlik egyszerűen, hanem rajtunk is. És azért hadd mondjam itt örömmel, hogy szerintem, aki két hetenként újra és újra áldozza az időt, az erőt, hogy ide eljöjjön, azokról minden lehet mondani, hogy boldogok a füleitek, hogy hallanak, és a szemetek, hogy lát, mert senki sem tenné ezt, hogyha nem hallott volna utat annak, hogy az Isten szent lelke nyitogassa az értelmét, a szívét, hogy lássa ezeknek a dolgoknak a lényegét. És mondom, nem mondjunk le azokról az emberekről sem, mert azt mi nem tudjuk megítélni, hogy véglegesen bezárult-e, vagy most még ebbe az állapotban van, még nem nyitott, nem adott utat a Szentléleknek. Hiszen maga a Szentírás is beszél ilyen emberekről, meg mi is látjuk a mindennapi életben, hogy sokáig kőkemény, azt mondja, nem, ez engem nem érdekel, meg ironikusan beszél dolgokról, és mégis egyszer csak egy adott élethelyzetben az Isten meg tudja nyitani a fülét vagy a szívét. Menjünk tovább. Tehát azt olvastuk, hogy neki az Úr megnyitotta a szívét, hogy figyelmezzen arra, amit Pál mond. Mikor pedig megkeresztelkedett, háza népével egybe kért minket mondván, ha az Úr hívének ítéltek engem, gyertek az én házamhoz is maradjatok ott, és unszolt minket. Észrevettük biztos, hogy itt többes szám első személybe szól már a leírás, innét a 16. fejezetnek ettől a részétől. Lukács, ugye a szeretett orvos, ahogy nevezi Pál egy levele végén, tehát ő görög orvos volt, és aki elfogadta a kereszténységet, ettől fogva már Pálnak az utitása. Tehát innét már mi formában írja, mert ezeknek ő már mind közvetlen szem és fül tanúja volt. És láthatjuk, hogy ez az asszony, ugye azt mondja, hogy háza népével együtt, ez természetesen a családnak a felnőtt tagjait jelenti. Ugye nem, Biblia aztán nem részletezi, hogy kikből állt a családja, ők mindnyájan örömmel elfogadták az evangéliumot. És ennek a jele volt, hogy rögtön ők is akartak valamit tenni, és szeretettel hívták Pált és Sílást, hogy fogadja el a vendégszeretetüket. Azt mondja az írás, hogy szabadkoztak, de ő unszolta őket, ő ezt nagyon szívből és nagyon szívesen tette. Tényleg azt mondhatjuk, hogy a vendégszeretet a kereszténységnek az egyik jellemzője. Ma nagyon kopik ki az emberek közül. Mindenki magába zárkózik, mindenki tele van programmal, mindenki fáradt. De érdekes, az Új Szövetségben többször is olvasunk ilyen bíztatást, hogy a vendégszeretetről el ne feledkezzetek. És mondhatjuk azt, hogy a vendégszeretet az egy óriási áldás. Nem önmagában azt, hogy készítem az ételt, meg tálalok, hanem ha én ezt szívből teszem, örömmel teszem, és akarom a legjobbat, és aztán kibontakozik valami kedves, szívélyes beszélgetés, és érzem, hogy valakinek most ez lelkileg jót tett, hogy meghívtam az asztalomhoz, hogy meghívtam egy beszélgetésre. Úgyhogy én mindenkit buzdítanék, hogy a szíves vendégszeretet az a Krisztus tanítványainak az egyik ismertető jele. Persze én nagyon hálás lehetek az édesanyámnak, aki nagyon vendégszerető volt. Egy ilyen szülői példa nagyon nagy áldás, nagyon sokat segít. Nálunk örökké volt vendég, szálló vendég is, ebéd, vacsora vendég is, és én nekem is, komolyan mondom, sok dolgom van, de én soha nem érzem fáradtságnak azt, hogy egy vendéget kiszolgálni. Úgy Én nekem is olyan természetes lett, hogy ha vendég az a király, annak most örülni kell. És az egy megtiszteltetés, hogy vendéget fogadhatunk, és vendéget láthatunk el. Van egy ilyen érdekes ige is, ez a zsinókhoz írt levélben van, legyetek egymáshoz vendégszeretőek zúgolódás nélkül. Ez nekem nagyon tetszik, mert van, aki ugye azt kívánja a társadalmi illem, meg hát jönnek a rokonok, vagy, és hát megcsinálja, de belül zúgolódik. Hogy én nekem ez milyen fáradtság, hogy nekem mennyit kell ezért dolgozni. Hát ilyenkor nem öröm. Csak akkor, ha zúgolódás nélkül vagyunk vendégszeretőek. Az ember megfigyelheti, hogy a rokonságok hogy szétesnek, nem? Sokszor még édes testvérek is alig találkoznak egymással. Az legelborzasztóbb példát azt Svájcban láttam. Van egy kedves barátnőm Zürichben, és őneki volt egy ismerőse, egy idős férfi, és egyetlen egy szem lánya van, és egy városba laknak. De a lánya egy hónapban egyszer hívja föl, és egy évben egyszer találkoznak hagyományosan új évkor. Ennyibe merül ki a családi kapcsolat. Hát én mindenkit arra bátorítok, hogy legyünk rokon szeretőek, vendégszeretőek, és ne hagyjuk szétesni az emberi kapcsolatokat. És ebben a vendégszeretet az nagyon komolyan építő. Hát ilyen volt, jusson eszünkbe Lídiáról. Ez a Lídia, aki nem csak hívta az apostolokat a házához, hanem egyenesen unszolta őket, hogy az ő vendégszeretetét fogadják el. Aztán így olvassuk tovább a 16. verstől. Lőnt pedig, hogy mikor mentek a könyörgésre, tehát a szombati imádkozásra, egy szolgáló leányka jött elünkbe, akiben jövendő mondásnak lelke volt, aki az ő urainak nagy hasznot hajtott jövendő mondásával. Ezt követvén Pált és minket kiáltott mondván, ezek az emberek a magasságos Istennek szolgái, akik néktek az üdvösség útját hirdetik. Ezt pedig több napon át művelte, Pál azonban megbosszankodván, vagy inkább így lenne jó fordítani, megelégelvén, és hátrafordulván mondta a léleknek, parancsolom néked a Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki belőle, és kiment abban az órában. Látván pedig annak urai, hogy keresetüknek a reménysége elveszett, megfogva Pált és Sílást vonták a piacra a hatóságok elé. Tovább nem olvasom, mert ez már egy újabb történet, de álljunk meg ennél. Mi az, hogy jövendő mondás lelke volt benne? Ugye korábban is emlegettük, hogy van ilyen, hogy valakit vagy tisztátalan lélek, vagy gonosz lélek megszáll. Hogy Sátán annyira ismeri, és az ő démonai, az embernek a pszichikumát, az agya működését, az idegzeti működését, és hogyha az olyan, mint az őrizetlen ház, vagy azért, mert van egy sérülése eleve, vagy azért, mert valami szenvedélybetegségbe merül, vagy egyéb okból, akkor végül Sátán hatalmába keríti ezt az embert. És például azt mondja, a jövendő mondás lelke, mindenféle jóslás, jövendő mondás, az biztos, hogy démonikus. Emlékszünk még rá, egyszer idéztük, hogy Mózes könyvében azt olvastuk, hogy mikor bementek az izraeliták az ígéret földjére, ugye Mózes 5. könyve 18. fejezetében mindenki megtalálja, Isten azt mondta, ne találtassék közöttetek se jövendőmondó, se igéző, se varázsló, se jegymagyarázó, se halott idéző, mert mind utálja az Úr, aki ezeket cselekszi. Ugyanis ki ismeri a jövendőt egyedül? Csak az Isten. Rajta kívül senki. Sátán viszont bizonyos korlátok között ismeri. Olyasmit, hogy mondjuk mi vagyunk X helyen, és nem tudjuk, hogy máshol mi történik. Sátán természet feletti lény emberhez képest, magasabb rendű lény, mint az ember, és ugyan nem tudja a távoli jövőt biztonsággal megjelenteni, semmi szín alatt, de van ismerete olyan dolgokról, amelyről nekünk nincs. Azon kívül valaki emlékszik még rá az ószövetségi történelemből, hogy Saulnak azt jövendölte a halott idéző asszony, hogy holnap fiaiddal együtt velem leszel, ugye a filiszteusokkal vívandó csata előtt, máskor meg azért mond ilyen jövendőt, mert majd ő dolgozik rajta, hogy beteljesedjék. Ugye? Vagy hogy öngyilkosságba kergessen például valakit. Ugye Jézus úgy jellemezte az ős ellenséget, hogy emberölő volt kezdettől fogva. És ezt nagyon komolyan kell venni. Én sokakat ismerek, akik csak úgy, bocsánat, így mondják, ugye, hogy hecből vagy kíváncsiságból jósoltatott magának. Ide tartozik egyébként a horoszkóppal foglalkozás és sok egyéb. Ugye erre is azt mondja a Biblia, hogy az égi jelektől ne féljetek, az égi jelekkel a pogányok foglalkoznak, az teljesen elveti. Nincs a csillagokban semmiféle megírva az emberről. Ez mind ilyen pogány, eredetű, okkult, ezoterikus dolog, és ebben ez a lány úgy tűnik, hogy rabszolgalány volt, ugye hát volt az ókori rabszolgaság, és ezért ő pénzért jövendőlt, a pénzt meg a gazdái vágták zsebre. Tehát nekik ez egy nagyon jó üzlet volt, hogy ez a kislány, hogy így mondjam, rendelt, jósolt, akik jöttek, fizettek érte az emberek, és eltették. Hogy még talán egyetlen történetet elmondok arról, hogy korlátok között Sátán is tud dolgokat, másrészt meg tud, ahogy mondtam, megjövendőlni dolgokat, amit majd ő beteljesít. Egy esetet mesélek el, ez Telkibányán volt, ez ugye a Zemplén-hegységben van, és ott egy asszonnyal sokat beszéltem, aki végül tényleg szívből elfogadta az evangéliumot, és ő elmondta nekem, hogy hát ugye ott nagy munkanélküliség van, azon a vidéken munka nincs, mindenki valahova jár dolgozni. Az ő férje is Pesten dolgozott. És mondta, hogy egyszer bement hozzá egy cigányasszony, és felajánlotta, hogy jósol neki. Ő hozzá meg valami pletyka jutott, hogy a férjének szeretője van Pesten. És emiatt ő kíváncsi volt, és mondta, hogy hát jósolja meg neki, hogy ez tényleg igaz-e, meg mi van, meg hogy van. És az asszony megerősítette, hogy úgy van. És ahogy az asszony befejezte, elkezdett rendelkezni. Kért, ezt adjon, azt adjon. Azt mondja, ilyet is mondott neki, hogy a konyha kredencbe a papír alatt van egy 50-es, ugye akkor még az komoly pénz volt, egy 50-es azt is adja ide. És azt mondja, ő remegett a félelemtől, hogy honnét tud ez mindent, hogy mi hol van a házba. Még azt is, ugye falun szokott jelenni, hogy a konyha kredencbe a papír alá teszi a pénzt, és még azt is, hogy mennyi. És azt mondja, hát nem is tudom, hogy ért véget, mert ez engem teljesen kifoszthatott volna, mert úgy féltem tőle. És a jövendő mondása jutalmaként mindent adtam neki. Persze ki is derült, hogy az igaz. Na de Sátánnak ez nem nagy dolog megtudni, hogy férjének van-e szeretője Pesten, vagy nincs, ugye? És azt, hogy mi hol van a házban, mert az embernél magasabb rendű természetű lény. Tehát nyilván ez a lányka is olyan jövendőket mondott, ami aztán igaznak bizonyult, és az emberek adták a hírt egymásnak, és fizettek. De most felteszek egy kérdést. Azt olvassuk, hogy ez több napon át művelte, hogy követi Pált és az utitársait, és ezt kiáltozza, hogy ezek az emberek a magasságos Istennek szolgái, akik néktek az üdvösség útját hirdetik. Rosszat mondott, vagy igazat mondott? Hát jót mondott, igazat mondott. Akkor mi volt ebbe a probléma? Hát miért csinál Sátán ilyet? Hogy ő akart reklámot Pálnak meg a munkatársának, hogy ezek a magasságos Isten szolgái, akik nektek az üdvösség útját hirdetik? Mit gondolunk? Milyen érdeke fűződött Sátánnak ahhoz, hogy ezt mondja? Kitalálja valaki? Akkor megmondom. Azt, hogy összekeverjék az emberek ennek a kislánynak a tudományát azzal, amit Pál és Sílás hirdetnek, ami merőben más volt. Tehát, hogy az emberek összezavarodjanak, ne tudják a tisztát, a valóságost, az Isten beszédét elkülöníteni ezektől a jövendő mondó praktikáktól. És az emberek azt higgyék, hogy ez egy azon forrásból ered a kettő. Ez volt a sátáni cél. És azon kívül ugye még egy dolog, tulajdonképpen megalázta és rossz fénybe állította Pál misszióját, mert Jézusról azt olvassuk, nem kiált, nem lármáz, nem hallatja szavát az utcán. Istenre nem jellemző az, hogy ilyen reklám hírverést csináljon az evangélium körül. Tehát, hogy így mondjam, Sátán nagyon ravasz. Nem olyan primitív kis krampusz, mint az emberek képzelik, hogy csak úgy piszkál és rosszat tesz. Olyat olvassunk a Bibliában, hogy mind az egész föld kerekségét elhiteti. Azt is olvassuk róla, hogy szeret beöltözni világosság angyalának. Ugye? Például ez is jeles, mintha a világosság angyala lenne, de megvan a célja, hogy egyrészt egy ilyen kellemetlen reklámot csinálni, ilyen harsány, mintha ő nekik erre lenne szükségük. A másik oldalon pedig, hogy az emberek azt higgyék, még egyszer mondom, hogy ugyanazon forrásból ered, ennek a rabszolgalánynak a tudománya is Pálé. De csak egy saját érdekes élményemet mondom el. Egyszer jöttem haza Chicagóból Budapestre, és ahogy ott vártunk a kapunál a repülőgép beszálláshoz, volt ott egy fekete asszony, és az olyan mereven nézett engem, hogy kellemetlen volt. De állandóan nézett. Rosszul éreztem magam, tudjuk milyen az. És mikor szálltunk be a gépbe, akkor ő a legelső ülésen ült, tehát ahogy én szálltam be, el kellett előtte menni. És ahogy mentem be, ezt mondta, tudom, ki vagy az Istennek szolgája. Soha életemben nem látott. Én komolyan mondom, ugyanez az eset jutott eszembe, és hát úgy fuhászkodtam a repülőgépen, mondom, valahol itt a gonosz jár, Istenem ad, hogy semmi baj ne legyen, és szépen hazaérjünk, mert hogy ez a nő valamilyen megszállt valaki lehetett, akinek ilyen szellem kapcsolata van, az teljesen egyértelmű. És hogy tényleg nehogy azt gondoljuk, a mai világban ilyen nincs, egy másik dolgot is elmondok, és ezt azért mondom, mindenki legyen óvatos. Ilyen dolognak a 10 méter távolság, a közelébe se, kíváncsiságból se, semmiből. Még sok évvel ezelőtt volt, Reisinger Jánost helyettesítettem egyszer, mikor az jogi egyetemen tartott akkoriban előadásokat, és egy nagyon kellemes, megnyerő, külsejű fiatalember odajött a végén, és mondta, hogy szeretne tőlem egy időpontot kérni, szeretne velem beszélgetni. Hát persze adtam neki időpontot, kimondottan kellemes, megjelenésű és szimpatikus valakinek tűnt, és eljött hozzám, akkor Zugligetben laktam a lakásomra, leült. Azt mondja, hát ő azért jött el, mert ő minden nap társalog a szellemeivel, és ha valaki így tudja magyarázni az írást, annak is kapcsolatba kéne lépni a szellemvilággal. Döbbenet volt. És akkor nem éreztem jól magam, tényleg egy olyan nagyon érdekes, még fizikailag is lehetett érezni valami nagyon-nagyon kellemetlen dolgot, de azt gondoltam, hogy azért nekem mégis az a kötelességem, ez is egy veszendő lélek, hogy elmondjam neki azért, hogy a Biblia erről mit tanít. És mondtam neki, nézze, én a Biblia tanítója vagyok, én elmondom önnek, hogy a Biblia erről mit tanít, és szépen elmondtam, van sátán, van, léteznek valóban démonok, és hogy ezek nem az Isten angyal, és ez Istennek semmi köze nincs. Úgy nézett rám, olyan kísérteties volt az egész, egyetlen szót se szólt, végighallgatta, és szó nélkül elment. Tehát most, mert ha valaki ezekre nincs elfelkészülve, és nem hiszi, hogy ilyen ma is létezik, az könnyen egy nagyon furcsa helyzetbe kerülhet. De örüljünk annak, hogy mi a Szentírásból felvilágosultunk, és tudjuk, hogy ilyen van, és ha bármi ilyesmiről hallunk, vagy bármi ilyesmi van a közelünkben, tudjuk, hogy itt valóban az Isten segítségül hívására van szükség. És ez ettől messze távol, és semmi ilyesmibe belemenni nem szabad. Aztán azt is figyeljük meg, hogy Pál apostol hogy szólt rá. Jézus Krisztus nevében mondom, parancsolom néked, hogy menj ki. Ezt csak azért mondom, mert az emberek között van egy ilyen mondás, ugye többé-kevésbé vannak, akik hisznek ilyen negatív természet felettinek a létezésében, és akkor ugye azt mondják, távozz tőlem, sátán. Hát szeretnék mindenkit felvilágosítani, hogy a mi szavunkra biztos, hogy nem fog hallgatni. Pál is azt mondta, hogy Jézus Krisztus nevében, tehát nem ő, mert ő alacsonyabb rendű lény, mint sátán. És ezt azért is hangsúlyozom annyira, mert ez pedig most történt velem, egész frissen, Szegeden, szombaton. Oda jött hozzám egy kis asszonyka, Jugóból jött át, mert ugye Szegedhez közel van ott már, én még mindig Jugót mondok, szóval Szerbia. És mondja nekem, hogy őt milyen jelenségek gyötrik, és hogy mit lehetne tenni. És azt mondta, hogy valamilyen ilyen szellemhangokat hallott, és arra ösztönözték, hogy adj nevet nekünk. És azt mondja, ő valamit hallott a Bibliáról, és úgy érezte, hogy ezt nem volna szabad tenni. De azt mondja, olyan pressziót gyakoroltak rá ezek hangok, hogy adj nevet nekünk. És akkor elmegyünk. Akkor elmegyünk, és többet nem félemlítünk meg. Adj nevet nekünk, és többet nem félemlítünk meg. És azt mondja, végül ő nevet adott nekik. Azt mondták, most már hívtál bennünket, most már mindig jövünk. Döbbenet volt hallgatni. Hát ugye mit tudtam neki tanácsolni? Azt mondtam, hogy ez volt az öreg hiba, soha nem szabad szóba állni ilyes jelenséggel, soha nem szabad, még úgy sem, hogy távozz tőlem, hanem azt, hogy Jézus Krisztusom, Istenem, segíts és szabadíts meg csak ezt. És mondtam neki, hogy hát keressen olyan hívő keresztényeket, akik komolyan veszik a Szentírást, és akik komolyan bíznak az Istenben is. Rendszeresen imádkozzanak együtt, kettőn, hárman, hogy a Jóisten szabadítsa meg ettől a jelenléttől, és az Isten angyalai távoztassák ezt el. Na, szóval nem folytatom tovább, senkit se akarok ma ilyen hátborzongatós estén senkinek, de erről tudni kell, hogy ezek a dolgok vannak, mert rettentően be vannak fertőzve emberek a magyar társadalomban is, nagyon-nagyon sokan foglalkoznak ilyesmivel, és szükséges, hogy tudjunk erről. De azt látjuk, hogy erre engedelmeskedni kellett. Jézus Krisztusnak is. Akárhányszor Jézus azt mondta, hogy tisztált a léleknek, hogy parancsolom, hogy menj ki, úgy nem tudtak ellenállni Jézusnak. Itt is, mikor Pál azt mondta, hogy Jézus Krisztus nevében menj ki, azonnal elvesztette ez a lánya a jövendőmondó képességét. Így olvasom tovább. Tehát ott az volt az utolsó vers, amit olvastunk, hogy földühödtek a rabszolgalánynak a gazdái, hogy elveszett a keresetük, és Pált és Sírást, így olvassuk, a piacra a hatóságok elé vitték. Tudni kell, hogy az ókorban a piacokon volt a bíróság, és ott működött, és hát a város elöljárói elé vitték, és nagyon jól tudták, hogy mit mondjanak. Figyeljük csak meg. Oda vezetvén őket a bírákhoz, 20. vers, mondták, ezek az emberek zsidó létükre megháborítják a mi városunkat, és olyan szertartásokat hirdetnek, amelyeket nem szabad nekünk bevennünk, sem cselekednünk, mivel, hogy rómaiak vagyunk. Ugye a rómaiak tűrték a vallási többszínűséget, de ha a római szokásokkal ellenkezett, ez bűnténynek számított. És ezek nagyon kiszámítva azt mondták, hogy olyan szertartásokat hirdetnek, amelyeket nem szabad nekünk bevennünk, sem cselekednünk, mivel hogy rómaiak vagyunk. És azt mondták, hogy ezek a zsidó létükre megháborítják a mi városunkat. Tehát az ókorban is volt sajnos ez a sötét, csúnya antiszemitizmus akkor is létezett, és ugye erre is rájátszottak, ugye ez már egy görög város, és így uszították ellenük az embereket. Aztán így olvassuk, 22. vers, és velük egyben feltámadt a sokaság ő ellenük. Mit gondolunk, kihergelte fel a sokaságot? Nem kérdés. Ez nem az első eset, ugye láttuk már korábban, meg is kövezték Pált, meg sok minden történt. A bírák pedig letépetvén ruháikat megvesztőztették őket. És miután sok ütést mértek rájuk, tömlözve vetették őket, megparancsolva a tömlöc tartónak, hogy gondosan őrizze őket. Aki ilyen parancsolatot vevén, vetette őket a belső tömlözbe, és lábukat kalodába szorította. Hát, milyen helyzet lehetett? Azt olvassuk, sok ütést mértek rájuk, letépve a ruhájukat, tehát feltehetően vérző sebekkel voltak tele, a lábuk ugyancsak kalodába szorítva, ilyen állapotban, és most jön a meglepetés. Olvassuk a következő verset. Éjfél tájban pedig Pál és Sílás imádkozván énekkel dicsőítették az Istent. A foglyok pedig hallgatták őket. Különös ez? Hát minden gondolnánk, csak azt nem, hogy énekelni van kedvük. De annyira bíztak az Istenben, és annyira tudták, hogy az Isten az ő szabadításukra, majd ő tudja, hogy mit fog cselekedni, de fog cselekedni. És tudták, ugye mi adott erőt ezeknek a hívő embereknek, a mi mesterünk többet szenvedett értünk. És az, hogy itt van az ős ellenség, az támad, ezt ők mind elviselték. Ugye Pál apostolnak biztos eszébe jutott, hogy ő milyen szenvedéseket okozott másoknak, amikor még üldöző volt. És most ezt nem büntetésnek vette, tudta, hogy az Isten nem hagyta el őket, hanem hálát adott az Istennek, hogy már ő nem ennek a sötétségnek a fogja, és hogy ő már többé nem üldöző, hanem ő annyira tudja, hogy mekkora értéket talált, hogy azért még szenvedéseket, meg bántalmazásokat is készséges elviselni. Azt olvassuk, a foglyok pedig hallgatták őket. Hát ez se csoda, nem? Nem hiszem, hogy egy börtönben éneklést, meg imádság hangjai csendülnek fel, ugye? Hát gondolom, nem olyan gondosan elkülönített zárkák voltak ugye az ókorban, és azt olvassuk, hogy a foglyok pedig hallgatták őket. Nyilván ámulva hallgatták őket, hogy ezeknek mitől van kedvük az Isten dicsérni és hálát adni. És olvassuk a folytatást. Ezen kívül ne felejtsük el, hogy miért jöttek ők Filippibe, mert hallották, hogy jöjj át és légy segítségül nékünk. És nekik már óriási öröm volt Lídia, meg a családja, meg nyilván mások is. Ők tudták, hogy már ők ide nem hiába jöttek, és nem voltak kétségbeesve, hogy most az ellenség azért megmutatja az erejét velük szemben. És olvassuk a folytatást, 26. vers. És hirtelen nagy földindulás lőn. Úgy annyira, hogy megrendültek a tömlöc fundamentumai, azonnal megnyíltak az ajtók mind, és mindnyájuknak a bilincsei is feloldódtak. Felserkenvén pedig a tömlösz tartó, és látván, hogy nyitva vannak a tömlösz ajtajai, kivonva a fegyverét, meg akarta magát ölni, azt gondolván, hogy elszöktek a foglyok. Az ókorban nagyon komolyan vették egy katonának a kötelesség mulasztását, nem kellett külön statáriumot hirdetni, ez azonnali kivégzéssel járt, és azt olvassuk, hogy leelőzendő ezt, a börtönőr úgy látta, hogy neki már más nincs, mint az öngyilkosság, ha itt az ő foglyok, akik rá voltak bízva, akikért ő felelős, megszüktek a nyitott börtön ajtókon. És így olvassuk, Pál azonban nagy fennszóval kiáltotta, semmi kárt ne tégy magadban, mert mindnyájan itt vagyunk. Ő pedig világot kérve beugrott, és remegve vorult Pál és Sílás elé. Hát most ezen így elgondolkozom, hogy honnét vette ezt Pál, mert ezek szerint sötét volt. Mert azt olvassuk, hogy utána világot kérve, tehát valamilyen világító eszköz szerezve ment be a börtönőr a tömlöcbe, és honnét tudta Pál, hogy mindenki itt van. Ugye itt nem sok idő telhetett el, ugye a földrengés megnyitotta a börtönajtókat, ugye nyilván a földrengésre fölébredt a börtönőr is, szaladt a börtönőr, látta, hogy az ajtók nyitva vannak, és de honnét tudta Pál, hogy egy fogoly sem ment el, meg honnét tudta azt, hogy ez a börtönőr most éppen kárt akar tenni magában. Csak a Szentlélek késztethette erre a mondatra. Erre nincs más magyarázat, mint az, hogy a Szentlélek adta a szájára, és azt mondja, nagy fennszóval kiáltott, biztosan meghallja, semmi kárt ne tégy magadban, mert mindnyájan itt vagyunk. És égi hatalom tarthatta vissza a többi foglyokat is, hogy a meglepetésben, a megdöbbenésben nem menekült el egy sem. És ez a börtönőr valószínűleg, ugye már Pál több napot töltött itt, Sílással együtt, valószínűleg már hallhatott a Pál tanításairól. És ezek az embereket pont az ő felügyelet alá rendelték, mint foglyokat, és úgy tűnik, hogy valahogy összeálltak a fejébe a dolgok, és az is, hogy Pál volt az, aki kiállt neki. Hát ez is döbbenet lehetett. Honnét tudja, hogy ő éppen kárt akar tenni magában. És az, hogy semmi kárt ne tégy magadban, mert mindnyájan itt vagyunk, nem csodálkozhatunk, hogy ezek után remegve borult le Pál és Sílás előtt. Biztosra vette, hogy a földrengés értük történt, és ez a szabadítás, és így olvassuk, kihozván őket mondta, és most jön egy döbbenetes kérdés, egy nagyon fontos kérdés, uraim, mit kell nékem cselekednem, hogy üdvözüljek? Ugye ez azt jelenti, hogy egy régies szó ez az üdvözülés, az eredeti görög szó azt jelenti, hogy megmentetni. Ugye, tehát, hogy megmeneküljek, hogy megszabaduljak, hogy ugye a Bibliában ez a fogalom azt jelenti, hogy az örök életet visszanyerni, a bűn és a halál fogságából való szabadulás. Ez a fogalom, hogy üdvösség, a Biblián azt jelenti, hogy szabadulás a bűn és a halál fogságából. És ez a legnagyobb kérdés, ami egy ember életében lehet, nem? Akármit nyerünk meg ebben az életben, de ha nem szabadulunk meg a saját természetünk, a saját bűneink fogságából, és végül a halál a végállomás, akkor nem értünk semmit. Az üdvösségen a Biblia ezt érti, hogy a bűn és a halál fogságából való szabadulás. És azt kérdezem, mit kell nekem cselekednem, hogy ebben a szabadulásban részesüljek? Azok pedig mondták, higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz, mint te, mind a te házad népe. És hirdették néki az Úrnak igéjét, és mindazoknak, akik az ő házánál voltak. Hát ez egy érdekes éjszakai ige hirdetés lehetett a földrengés után a börtönőr házában. Az eredménye pedig ez volt, és ő magához vévén őket az éjszakának abban az órájában megmosta az ütésektől, és megkeresztelkedett, és azonnal ő és az övé mindnyájan. Ezt a múltkor egy alkalommal említettem a Szerecsen-Komornyik történeténél, hogy ez ilyen rendkívüli esetekben fordul elő, hogy azonnali keresség. De ugye ő is hallotta előbb az Isten igéjét, és előtte valószínűleg mi a városban is, mikor Pál hirdette, és utána is tovább folyt ugye ez a tanítás, de úgy közönséges körülmények között embereket, hogy így mondjam, megkeresztelni úgy, hogy nem is tudja, hogy miről van szó igazán, csak egy érzelmi hatásra tilos, és ez visszaélés lenne. Olvasom tovább. Mikor pedig megvirradt, a bírák elküldték a poroszlókat mondván, bocsásd el azokat az embereket. Ugye a bibliai leírás mindig nagyon tömör, de biztosra vehetjük, hogy a börtönőr rögtön jelentette az esetet a feletteseinek reggel. Ahogy megvirradt, neki kötelessége volt jelenteni, hogy mi történt. Hát ugye nyilván nem tette vissza őket a börtönbe és a kalodába, és el kellett mondania, hogy a földrengés kinyitotta az ajtót, és ezeknek az embereknek köszönhető, hogy a foglyok nem menekültek el, és ugye nyilván a börtönőr meghallgatta pontosan, hogy ők kik, és hogy római állampolgárságuk is van, és mindezeknek a hatására történhetett, hogy így olvassuk a Bibliában, elküldték a poroszlókat mondván, bocsásd el azokat az embereket. A tömlöctartó pedig tudtára adta e szavakat a Pálnak. A bírák ide küldöttek, hogy bocsássalak el titeket. Most azért kimenvén menjetek el békességgel. Pál pedig mondta nékik, megvesszőztek minket nyilvánosan, ítélet nélkül, holott római emberek vagyunk, és tömlözbe vetettek, és most alattomban akarnak bennünket kiküldeni? Nem úgy, hanem jöjjenek ők maguk, és vezessenek ki minket. A poroszlók pedig megmondták a bíráknak a beszédeket, és azok megfélemlettek, mikor meghallották, hogy rómaiak. Ugye úgy lehet elképzelni a dolgot, hogy ugye látjuk, ez egy olyan tumultusos jelenet volt, hogy megragadták őket, odahurcálták a piacra a bírák elé, tépték le a ruhájukat, és ott őrjöngtek, és talán a hangzavarba hiába is mondták volna, hogy római polgárok, erre egyszerűen nem került sor, de ez egy nagyon súlyos vétségnek számított a római birodalomban, hogyha valakinek római polgárjoga van, akkor azt ítélet nélkül megvesszőztetni, vagy bármilyen fizikai büntetést mérni rá is tömlöcbe vetni. Ezért mondja azt, hogy megfélemlettek a bírák, mikor megtudták, hogy mindketten római polgárjoggal rendelkeznek. És ugye Pálnak értjék az eljárását, ugye ez az egész városban most őket nyilvánosan megvesztőtették, mint valami veszedelmes embereket, és ő azt akarta, hogyha ebbe a városba bármikor visszatérnek, az ő becsületük helyre legyen állítva. És azt mondta, nem úgy, hogy mi titokba menjünk el innét, hanem akkor akik ezt a jogtalanságot elkövették, azok most ezt a jogtalanságot tegyék jóvá, és a mi becsületünket állítsák helyre. És így olvassuk, hogy megijedtek, mikor meghallották, hogy rómaiak, és oda menve megkérlelték őket, más szóval bocsánatot kértek tőlük, és kivezetvén kérték, hogy menjenek ki a városból. Tehát ezek a bírák azért nem rendültek meg a történtektől, nem jutottak hitre úgy, mint a tömlöctartó, de azt tudták, hogy nekik most kötelességük a becsületüket helyreállítani, bocsánatot kértek, kivezették őket a városból, de azt kérték, hogy hagyják el a várost. És így olvassuk, kijövén pedig a tömlöcből bementek Lídiához, és mikor látták az atyafiakat, tehát azokat, akik keresztény élettek, nem csak Lídia házna népe, mások is, vigasztalták őket, és eltávoztak. Soha nincs erőszak a kereszténységben, Pál sem erőszakoskodott, de mi itt akarunk maradni és tovább prédikálni. Maga Jézus is ezt a utasítást adta tanítványainak, ha kiüldöznek titeket egy városból, menjetek a másikba. Tehát nincsen ilyen, hogy csak azért is, vagy erőszakkal próbálni. Isten igét nem lehet erőszakkal hirdetni. Akkor ők szépen elhagyták a város, de előbb még meglátogatták Lídiát és az ott alakuló kis új gyülekezetet. Hát el tudjuk képzelni, hogy ezek hogy megvigasztalódtak. Hogy megrémülhettek, mikor az történt Pálékkal, ami történt, de mennyire megvigasztalódtak, amikor látták, hogy az Isten egy hallatlan csodát tett. Két kis földi ember, de akik bíztak az Istenben, akik az embertársaik megmentésért áldozatokat vállaltak. Isten a földet mozdította meg értük, hogy kiszabaduljanak. És ami ennél is nagyobb dolog volt nekik, a börtönőrnek a megtérése. Ugye a Biblia azt mondja, hogy Isten előre ismeri, hogy kik az igazságból valók. Lehet, hogy a Jóisten ezt az egészet azért engedte meg, mert ő ha akarta volna, megakadályozhatta volna, hogy ez volt az eszköz a börtönőr és a háza népe megtérésére. A Jóisten nyilván ismerte, hogy benne egy igazságra szomjazó lélek van. Ugye ezen már ne csodálkozunk, mert egy börtönőrről nem feltételeznénk, de hát már mennyit találtunk ilyesmit. Ugye Jézus korában egy római százados, akiről azt mondta Jézus, hogy ilyen hitet Izraelben sem találtam, akkor nemrégen tanultuk itt az apostolok cselekedetei kapcsán, a Cornélius, a cézáreai százados, katona, börtönőr, nincs különbség, nem tudni, hogy ki az, aki az igazságból való. És a Jóisten egész biztos, hogy azért nem lépett közbe előbb, mert ki tudja, tán a foglyoknak is szükségük volt erre, hogy valaki ott ilyen körülmények között énekel, imádkozik, dicséri az Istent. Nem tudjuk, hogy aztán ő rájuk, hogy hatott ez az egész történet, meg ahogy később megtudták a hátterét. És a börtönőr családjának pedig egy óriási bizonyság volt. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy Pálnak és Silásnak semmiféle panasza nem volt, hogy hát Istenem, ide küldtél minket. És mi jöttünk, hogy embereknek segítsünk, erre ez történik velünk. Hanem ők boldogan mentek el, mert itt ez az első európai város, kemény terület, érintetlen az evangéliumtól. Még egy jelentősebb zsinagóga se volt, hanem csak egy kis szabadtéri szombati istentisztelet a zsidó asszonyoknak. Itt egyszerűen nem égett a világosság sehogyan. Pogány gondolkozású emberek voltak, és az ellenség mennyire akarta akadályozni, hogy az evangélium átjusson Európába? Mennyire akarta Pálék útját eltorlaszolni? De van a Bibliában egy ilyen szakkifejezés szinte erre, azt mondja, Isten elforgatja a gonoszok tanácsát. Sátán gonoszt gondol, az Isten pedig jóra gondolja fordítani. És senki sem csalódhat, aki rendületlenül bízik Istenben. Mindenek ellenére Pál és Silás dicsérték az Istent az énekeikkel a börtönben, az Isten meg megmozdította a földet értük, hogy kiszabaduljanak a börtönből. Hát eddig tartott a mai történet. Kinek van bármilyen természetű kérdése vagy hozzászólása? Így kezdődött az evangélium hirdetés Európában. Elég viszontagságosan. Ha még valamit elfelejtettem, amíg gondolkozunk a kérdéseken, megmutatom. Így kezdődött az evangélium hirdetés Filippi, ne felejtsük el a nevét, Filippi. Ma is egy turista nevezetesség Görögországban, és ebből a Filippiből lett az egyik leghűségesebb gyülekezet. Ezt onnél tudjuk, hogy Pál apostolnak van egy levele, a Filippi beli gyülekezethez írt levele. Ez egy olyan meleghangú, ez a levél annyira tanúsítja, hogy egyetlen gyülekezettel nem volt Pál annyira bizalmas viszonyban, mint a Filippi beliekkel. Mert ezek olyan komolyan vették az evangéliumot, és olyan minden konzekvenciájával együtt. Csak egy kis részletet szeretnék megmutatni, és ez egyben Pál és Sílás magatartását is magyarázza. Tehát a Filippi beliekhez írt levélből fogok idézni. A Filippi beliekhez írt levélben, ugye mindjárt az elején ezt írja nekik. Tehát népes gyülekezet jött itt létre. Azt mondja, kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Hálát adok az én Istenemnek minden ti rólatok való emlékezésemben. Mindenkor, minden én könyörgésemben, mindegyik őtökért nagy örömmel könyörögvén, mivel hogy részt vettetek az evangélium ügyében, az első naptól fogva mindez ideig. Tehát ők még az evangélium terjesztésében is nagyon tevékenyek voltak. és a levél végén ezt a levelét Pál apostol később a római börtönéből írta Filippibe, és aztán a levél végén ilyet olvasunk, hogy a 10. verset olvasom. Felette igen örültem pedig az Úrban, hogy immár valahára megújultatok az én felőlem való gondviselésetekben, amely dologban gondoskodtatok is, de nem volt alkalmatok. Nemhogy az én szűkölködésemre nézve szólnék, mert én megtanultam, hogy azokban, amelyekben vagyok, megelégedett vagyok. Tehát Pál apostolnak Rómába küldtek valami segítséget a börtönbe, nem tudjuk, élelmet, meleg ruhát, ki tudja mit, és azt mondja, hogy ti mindig is gondoskodtatok, csak nem volt alkalmatok, de képesek voltak valakit Rómába elhajóztatni, hogy a fogoly apostolnak segítséget vigyen. És hogy szüksége volt rá, arra csak ilyen közvetve utal, hogy nem, hogy az én szűkölködésemre nézve szólnék, mintha azt mondja, szóra sem érdemes, de azért jól tettétek, hogy ilyen szeretettel gondoskodtatok. És aztán ezt írja Pál, mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Mindazonáltal jól tettétek, hogy nyomorúságomban részesekké lettetek. Hát körülbelül ez a magyarázata annak, ahogyan Pál és Sílás itt viselkedtek, és ez egy hatalmas, diadalmas mondat, mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. És ez a megerősítés ezúttal sem maradt el. Aha, nagyon jó kérdés. Na hát megmondom, ugye amikor, ugye emlékszünk rá, hogy ez nem félelem volt az apostolok részéről, mert egy korábbi példát idézek, amikor ugye ez Lisztrában történt, hogy megkövezték, és ugye szinte feltámadt, de visszament ugyanoda, hogy tovább erősítsék a keresztényeket. De itt ugye határozottan azt kérték, amikor azt mondja, hogy kér, akkor tovább megy. Mikor Jézust kérték a galarénusok, hogy távozzék a határukból, Jézus azonnal hajóra szállt. De ott hagyta azt az ember tanúságtevőnek, akit meggyógyított, és amikor később visszatért, más volt a fogadtatás. Tehát ez érvényes, hogy erőszak nincs. És de azt sem jelenti, hogy akkor lemondás arról a városról. Hanem amikor az Isten később kedvezőbb szituációt teremt, és akkor visszatér oda. De mondok másik példát, később Korintusról nem sokára fogunk olvasni a 18. fejezetben, ez egy nagy görög kikötőváros volt, és itt is nagy lázongások támadtak Pál ellen, de az Isten megszólította, és azt mondta, hogy ne félj Pál, és ne hallgass, mert ebben a városban nekem sok népem van. Tehát ezt, hogy így mondjam, ha valaki az Istenben bízik, és az Istenért dolgozik, azt az Isten igazgatja a tanácsaival. És tudja, hogy most menni kell, maradni kell. Sőt, emberi értelemmel nem is lehet. Szóval az ember nem látja át, nem tud eligazodni. Szóval ezek azért Istennel járó emberek voltak, akik állandóan imádságban Istentől kértek tanácsot, és az Isten tanácsolta is őket. Minden áldozatra készek voltak, de a vezetést, a tanácsot az Istentől kellett kérniük. Szóval ha valaki komolyan veszi, hogy az evangélium, ahogy Pál írja, Istennek hatalma az minden embernek üdvösségére, és ha tudja, hogy ez milyen fontos, akkor ha csak emberileg gondolkozna, felőrlődhetne, hogy eleget tud-e dolgozni, vagy mindenütt tudja tenni a maga feladatát, de csak az segít, hogy az Istenre bízza magát. Én például megvallom, hogy én így szoktam magamban mondani, hogy néha úgy ez jön a számra, hogy Istenem, te vagy a gazda, én meg csak egy kis hangya vagyok, és igazgass engem. Szóval ha az ember ilyen szemlélettel van, hogy hát az Isten egyikünk szerintem azt kívánja, hogy a magunk felelősségére vállaljunk ilyenfajta küzdelmeket, hanem ő a gazda, ő tud irányítani, ő vállalja a felelősséget az egészért, és az embernek az a feladata, hogy minduntalan tanácsot kérjen, belülről való tanácsot kérjen. Ha az ember bízik az Istenben, és úgy megkéri ezeket a tanácsokat, akkor meg is kapja ezeket. Most lépj, most maradj, most ezt tedd, most azt tedd. Hadd idézek bibliai igét, két igét idézek, és az Isten ígéretei azok nagyon fontosak. Az egyik azt mondja, mindenki, aki az Úr nevét segítségül hívja, megtartatik, ez az egyik ígér, mindenki, aki az Úr nevét segítségül hívja, megtartatik. Ezt pedig maga Jézus mondta, így fogalmazott, aki én hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. Tehát érthető, aki én hozzám jön segítségért, semmiképpen ki nem vetem. Úgyhogy ez biztos. Ez biztos. Igen, sokszor az ember így utólag jön rá, hogy úgy tűnt, hogy véletlen, vagy én tanástalan választottam, de mégis a Jóisten segített, hogy erre menjek, és amarra ne menjek. Hát akkor találkozunk 2 hét múlva. Szeretettel várunk mindenkit.